Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 139. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai igeszakaszunk néhány versében. Ézsaiás próféta könyve 22. fejezetében az elsőtől 14. terjedő verseket olvasom. Jövendölés a látomás völgye ellen. Mi lelt, hogy minnyájan fölmentetek a házak tetejére, te lármával teli zajos város, örvendező város. Elesettjeidet nem fegyverrel ölték meg, és nem harcban hullottak el. Hadnagyaid ílövés nélkül mind elszaladtak, de elfogták őket. Mind megkötözték, akiket csak megtaláltak közületek, bár messzire akartak futni. Ezért azt mondom, ne nézzetek rám, hadd keseregjek sírva, ne siessetek vigasztalni engem, népem leányának romlása fölött, mert rémület, eltiprás és zavar napja jön az Úrtól, a seregek urától a látomás völgyére, ledől a kőfal, és kiáltás hangzik a hegyek felé. Élám fölveszi a tegezt, és jön harci szekéren emberekkel és lovasokkal. Kír pedig előszedi a pajzsot. Kedves völgyeid megtelnek harci szekerekkel, és lovasok vonulnak fel a kapu felé. Félretolják Júda védelmét, és azon a napon az erdő házának fegyverzetére figyelsz. Meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét. Számba veszitek Jeruzsálem házait, és leromboltok néhány házat, hogy a kőfalat megerősíthessétek. Víztárolót csináltok a két kőfal között a régi tó vizének, de nem tekintenek arra, aki azt cselekedte, és nem látjátok meg, aki régen elvégezte azt. Az Úr, a seregek ura azon a napon sírásra és gyászolásra, kopaszra nyírásra és zsákruha öltésére hív. De ahelyett íme vígasság és öröm van. Állatokat ölnek, juhokat vágnak, húsevés és borívás van. Együnk, igyunk, mert holnap meghalunk. Kijelentette a fülemnek a seregek ura, nem kaptok bocsánatot erre a bűnre, míg csak meg nem haltok, így szól a seregeknek ura. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Istenünk, atyánk, köszönjük a mögöttünk lévő ünnepeket, a lélek lélegzetvételét. Köszönjük a találkozásokat ritkábban látott szeretteinkkel, de mindenek fölött azt, hogy jelenlétet tette igazán maradandóvá az ünnepet. Te tartottál meg bennünket egymás számára is, azokkal, akiket adtál nekünk. Szeretnénk ezt az esztendőt veled kezdeni, és veled folytatni. Nem nagy fogadkozások kíséretében, nehogy elbizakodottságunkban megszégyenüljünk, ha mégis gyengének bizonyulnánk. Csöndes kérésünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Szeretnénk téged még jobban megismerni. Kérünk, hogy igéd örök mondani valójából azt add, ami látásod szerint mostani helyzetünkben időszerű. Azt tett hangsúlyossá bennünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, szent lelked által hallgass meg. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. Ézsaiás próféta könyve 22. fejezetének 14. versében eképpen. Kijelentette a fülemnek a seregek ura, nem kaptok bocsánatot erre a bűnre, még csak meg nem haltok, így szól a seregek ura. Kedves testvéreim, az ószövetségi proféciák nem mindig és nem feltétlenül idői sorrendben következnek a Szentírásban egymás után, hanem a könyv mai formában való összeállításakor olykor másfajta rendező elvek érvényesültek. Ézsaiásnak ez a proféciája, amelynek egy összefüggő részletét most felolvastam, működésének a legutolsó időszakából való. Krisztus előtt 701-ben keletkezett, amikor Szanhérib asszír király seregei körülzárták Jeruzsálemet, hogy a Szentvárost megostromolják. Az asszírok szándéka ezzel a hadművelettel a megtorlás volt, amit egy hadjárat sorozat keretében valósítottak meg. Az ok az volt, hogy a leigázott országok összefogásával az asszír birodalom ellen egy átfogó, két oldalról induló lázadás tört ki, amikor Szargon asszír király egy távoli csatában elesett, és idegen földön temették el. A leigázott népeknek az uralkodó halála és a trónváltás körüli zavaros időszak az ókori világban mindig alkalmas pillanatnak bizonyult, hogy szabadságukat visszaszerezzék. A távoli csatában elesett Szargon utódja, a fia, Szanhérib lett, de alig, hogy trónra lépett, akkor tört ki ez a két oldalról induló lázadás a birodalma területén. Összehangolt lázadás lehetett, mert Merodák Baladán, Babilónia királya, Ezékiás királyhoz ebben az időben követeket küldött Jeruzsálembe, hogy ő is csatlakozzon ehhez a lázadáshoz. Ezékiás király jó királya volt az Isten népének. Pozitív minősítést kap a szentíróktól, de ebben a helyzetben Ézsaiás próféta határozott intése ellenére is csatlakozott a lázadókhoz. Hogy a város vízellátását biztosítsa, megépítette az akkori eszközökkel kivételes mérnöki teljesítménynek számító Siloám csatornát úgy, hogy a Gihon pataknak a vizét a várfalakon belüli tóba vezettette be a sajtkészítők völgyében. Szanhérib tehát mindezekért megtorló hadjáratot tervezett el. Az asszír király célja az volt, hogy a megtorló hadjárattal előre nyomuljon, és Egyiptom közelébe férkőzhessen, mert Egyiptom a lázadókat segítségével kecsegtette. Jeruzsálem azonban a csodával határos módon nem esett el. Az ostromra összegyűlt hatalmas sereg egyszer csak összeszedte magát, és váratlanul elvonult Jeruzsálem falai alól. Senki nem értette, mi lehet ennek az oka. Pontosan nem tudjuk, mi sem. Szanhéribet talán az otthoni események szólíthatták haza. Ez lehetséges, hogy így volt. De lehetséges, hogy a görög történetíró Hérodotosz egy említése méltó adata is adalék lehet ahhoz a csodához, hogy miért vonult el ez a nagy túlerővel rendelkező, jól felfegyverzett hadsereg. Azt írja, hogy az asszír seregben egérvész pusztított. Ezt a sejtést alátámasztja a Királyok második könyvének egyik megjegyzése, miszerint az asszír táborban járvány tört ki. Egyik hagyomány nem feltétlenül zárja ki a másikat. Lehet, hogy bubópest is volt ez a járvány, vagy ismertebb nevén a középkorban óriási pusztítást végző fekete halál, melyet a patkányok bolhája terjeszt. Ha így volt, Hérodotosz kicsit pontatlanul fogalmazott, amikor patkányvész helyett egérvészről írt. A jeruzsálemiek ezt a tényt természetszerűleg kitörő örömmel fogadták, hogy az asszírok egyetlen nyíldövés nélkül elhagyták a várost. Erről szól mai igénk. Az emberek nem a szűkös utcákra mentek ki ünnepelni, hanem felmentek a lapos tetejű házak tetejére, és ott táncoltak, ott vigadoztak, ott köszöntötték egymást, és ott beszélték, hogy micsoda óriási dolog az, hogy ettől a hatalmas haderőtől vérontás nélkül megszabadultak. Ézsaiás próféta azonban hűvösen józanította ki az újongó jeruzsálemieket, hogy ez az öröm túl korai, mert Jeruzsálem immár nem kerülheti el a vesztét. Mit akar Isten mondani nekünk igénk alapján? Isten két súlyos veszélyre, ma is előforduló veszélyre irányítja figyelmünket, ami a hitben élő embert időnként megkísérti. Mindenek előtt arra, hogy ezek az emberek, akikről a mai történetünk szól, a helyzetüket az események felől értelmezték. Az események felől, és nem Isten beszéde felől. Másfelől arra, hogy a jeruzsálemieknek vesztek kellett volna maradni, ám ők tüsténkedtek. Lássuk az elsőt, helyzetüket az események felől értelmezték. Ki ne örvendezett volna ennek a váratlan, előre egyáltalán nem sejthető fordulatnak, hogy egy sokszoros túlerőben lévő megtorló hadsereg egyik pillanatról a másikra dolga végezetlenül távozik. Bizonyára hallottak a jeruzsálemiek az asszírok kemény fellépéséről a lázadókkal szemben. Szanhérib királynak van egy Biblián kívüli fennmaradt felirata, amelyben arról számol be, hogy 46 fallal körülvett megerősített várost és a körülöttük lévő számos kisebb települést elpusztítottam. Szanhérib felirata szerint Ezékiás király ekkor olyan volt, mint egy kalitkába zárt madár. És valóban az asszírok a megtorlás keretében rettentő vérengzést vittek végbe. Lákis város régészeti feltárásakor, amelyet Szanhérib ekkor szintén megostromolt, egy hatalmas tömegsírban 1500 ember maradványát ásták ki, amit teliszórtak a hódítók által hátrahagyott mindenféle kacatokkal. Egy ilyen vészhelyzetből való szabadulás valóban örömre adhatott okot. Örömre adott okot, de az Isten iránti háláról nem olvasunk ezek között a sorok között. Éppen ezért Isten keze felemelve maradt. Az ő keze mindig felemelve marad, amikor a körülmények felől értelmezzük a helyzetünket, és ekkor Isten kiszorul az életünkből. Pedig ez gyakran azóta is megtörténik. Isten kimarad, amikor jó dolgok történnek velünk. De ez az ige azt is megérteti velünk, létezhet olyan általunk jónak ítélt helyzet, ami neki nem a végső és végérvényes szándéka volt. Vergíliusnak van egy démoni megfogalmazású mondata, valakinek a szájába adja, ha az égieket meg nem indíthatom, majd megmozgatom a földieket. Hát itt a földiek mozdultak meg, és az égiek iránt a hálaadásnak semmiféle nyoma nem hallatszott. Az ember, akinek mindegy, hogy a jó, ami őt éri, kitől van. Az ember, aki nem képes különbséget tenni. Elgondolunk valamit, amit bármi áron végbe akarunk vinni, és végre is hajtunk Istennel, vagy Isten nélkül. Isten ekkor megméri az embert, hogy a pillanatnyi jó képes-e őt helyettesíteni. Igen, mi a pillanatnyi jóban hajlamosak vagyunk Istenről elfelejtkezni. De jó lenne ilyenkor kimondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Vagy megkérdezni Istent, mi a teendőm azzal a váratlanul történt jóval, ami körülvett engem? Benne vagy-e te ebben, Uram? És ha igen, akkor mi legyen a következő lépés? Ennyi nekünk sok esetben egészen elég lenne. Mai igénk azért fontos nekünk, mert Isten felhívja benne a figyelmünket arra, hogy a helyzetünket nem feltétlenül a körülmények alapján kell megítélni. Akkor sem, hogyha azok kedvezőek. Akkor sem, hogyha kedvezőtlenek. Nemrég hallottam valakiről, aki kórházba került rohamosan fogyatkozó ereje miatt. Erősítő gyógyszereket kapott, de azok nem hozták meg a kívánt eredményt. Egy napon egy rossz mozdulat következtében a kórházban elesett. De nem kellett volna elesnie, mert azt állapították meg róla, hogy ennyi gyógyszer, ennyi erősítés után már jobb helyzetben kellene lennie. Az orvosoknak gyanús lett, hogy itt valószínűleg valami többről lehet szó, mint időskori elerőtlenedésről. Alaposabban megvizsgálták, és megállapították, hogy az agyán egy vérömleny van. Eltávolították, és szépen felépült. Isten meg tudja tenni, hogy egy kellemetlenséggel, egy eleséssel akár, nagyobb bajtól mentsen meg bennünket. Isten látása lehet olykor egészen más. Amikor fia a kereszten haldoklott, akkor sem az emberi látás oldalán volt az igazság, hanem az Isten ígéretein volt. Arra a veszélyre irányult most a figyelmünk, hogy ezek az emberek a helyzetüket az események felől értelmezték. Jó ezen elgondolkodni, és jó még buzgóbban kézbe venni a Szentírást, keresni, naponként kutatni Isten nekünk szóló ígéretét benne, és nem a körülményeket vizsgálni elsősorban. Aztán a második hozzánk is szóló üzenete igénknek, hogy amikor vesztek kellett volna maradni, ezek az emberek tüsténkedtek. Ézsaiás próféta világosan jó előre elmondta, hogy nem lett volna szabad a lázadók sorába beállni. Ha hallgattak volna Istenre, az Isten népe történelme nem olyan szomorúan folytatódott volna tovább, mint így. Ebben az egész fejezetben, hogyha odahaza figyelmesen elolvassuk majd, minden történik. Minden létező történik. Kemény sziklába vájt alagút vésésétől kezdve, hogy a vízellátást biztosítani tudják, a harci eszközök kézbevételéig, a lakosság mozgósításáig minden, csak éppen Istenről nincsen egyetlen egy szó sem benne. A hit nem játszik szerepet ebben a történetben. Hogy elhibázott döntéseket ne hozzunk meg, érdemes erre a történetre nekünk is odafigyelnünk. Mert igen komoly tanulsága van. Azt a súlyos kérdést veti fel Isten történet által nekünk, hogy milyen szerepe van a hitünknek azokban a dolgokban, amelyekre eddig nem találtunk megoldást. Kerestük, de nem találtuk, és most is elhoztuk ide őket a templomba. A kérdés így tevődött fel akkor régen Jeruzsálemben katonai szakértők, reálpolitikai megítélése, vagy a hit utópiája. mert hogy a hit soha nem utópia, hanem valóság. Mondom nektek, ez a valóság fogja mai világunkat is ebből a mostani nehéz helyzetéből előre mozdítani. Ez az első. Minden más, ami szükséges, csak ezután következhet. Vonatkozik ez a környezetünkben pusztító háborúra, a növekvő inflációra ugyanúgy, mint személyes életünk nagy elbizonytalanodásaira egyaránt. Ha a hit kimarad, és önmagában csak a szakértés lép elő, a válság csak növekszik. Merjük hinni azt, hogy Isten szereti ezt a mi közösségünket. Mind tagjai, mind közösségünk gondjait egyaránt jól érti. A családokat, az egyes embereket, személyes életünket hatalmasan a kezében tartja. De bizonyos vagyok benne, hogy abból a helyzetből, amiben ma világunk van, Istennél van kiút. A kevés erőnket össze kellene adni. Az imádkozó kezeknek meg kell találniuk egymást, akik nem csupán egy jelenséget látnak a helyzetükben, hanem Istent keresik benne. Amikor a várost az asszírok körülvették, az előkelőségek kimentek eléjük a kapukon abban a reményben, hogy majd tárgyalni fognak az ostromlókkal. Ezeket az embereket az asszírok, itt az egyik vers le is írja, mind lemészárolták. Akik veszteg maradtak, mind életben maradtak. Akik kimentek, nem állták ki a hit próbáját. Miképpen azok sem, akik azt mondták korábban, nem Isten oldja meg a helyzetünket, hanem az, hogyha közösen fegyvert fogunk az asszírok ellen. Ézsaiás még azt is megemlíti róluk, hogy az asszírok megkötözték őket. A próféta szomorúan tapasztalta, hogy Jeruzsálem egész lakossága semmi mással nem törődik, csak fegyverkezik. Kírváros Moábita zsoldosai kivették tegzükből a nyilakat, levették pajzsaikról a tokot, az erdő házának fegyvereihez nyúltak. Így nevezték azt a palotát, ahol a fegyverraktár volt a fővárosban, mert sok cédrus oszlop tartotta ezt a házat. Ezért nevezték erdőházának. Ezékiásnak az volt a bűne, hogy katonai intézkedéseket foganatosított, és mindeközben nem figyelt Istenre. A mi bűnünk bizonyára nem ez, de másban is lehet intézkednünk úgy, hogy a hit mellékes kérdés marad. Egy a lényeg ma, Isten ne maradjon ki a dolgainkból, szeretett sárospataki gyülekezet. Mert úgy van ez, ahogyan a zsoltáros fogalmaz, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. De akit az Úr szeret, annak álmában is eleget ad. Akik nem mentek ki az ostromlók elé, és veszteg voltak, életben maradtak. Mert Isten egyszer a legkilátástalanabb helyzetet is csodálatos módon megoldotta. Az életnek és a halálnak a nagy kérdését. Ezért Isten jól ért minden halódást, és minden elmúlás okozta fájdalmat. Minden sikertelenséget. Minden reménytelenséget, amelyek időnként a lelkünkben lappanganak. Isten a legkilátástalanabb helyzetből, a teljes megsemmisülésből, az elmúlásból, a halálból is kiutat mutatott egyszülött fia az Úr Jézus Krisztus feltámadása által. Most ne intézkedéseket tegyünk elsősorban, hanem hitben rázódjunk össze. Legyünk itt mához egy hétre is. És közben tanulmányozzuk, hogy mit mond nekünk Isten a napi szentírás tanulmányozásunk által. Ne úgy, ahogyan ez a Krisztus előtti 7.-8. évszázad fordulóján élt nemzedék gondolkodott, akik helyzetüket az események felől értelmezték, és amikor vesztek kellett volna maradni, ők akkor is tüsténkedtek. Áldja meg Isten helytállásunkat a hitben. Áldja meg Isten azt a reménységet, amely a látszat valóság fölött van, mert a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Ebben van a mi erőnk, ebben kell nekünk Isten szent lelke segítségével az elkövetkezendő napokban is erősödnünk. Legyen így. Amen. Köszönjük, hogy újból emlékeztettél bennünket arra, hogy mi történik akkor, ha nem igéd alapján ítéljük meg a helyzeteket, hanem körülményeink alapján. Köszönjük, hogy ebben a felismerésben benne van, hogy minden dolgainkban szeretnél jelen lenni, közösséget vállalni. Te tudod az időket, Urunk, hogy mikor akarsz helyzeteket velünk megoldani, és mikor bízol helyzeteket a hitünkre, amikor te akarsz tenni valamit értünk. Közvetlenül a mi kihagyásunkkal. Így visszük eléd közösségi ügyeinket és életünk legszemélyesebb dolgait. Porrongó világunkat, mely naponkénti imádságunk tárgya. Felemeljük szavunkat a háború sújtotta területeken élőkért. Adj békességet a népek és a földrészek között, mennyei atyánk. Légy magyar népünkkel, mostani határainkon innen és túl. Betegek, gyászolók, válsághelyzetben lévők sorsát vedd föl, és engedd érezni, hogy közel vagy hozzájuk. Különösen is kérünk egy kórházban lévő testvérünkért. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy te rossz eredmények ellenére is tudsz jót kihozni, akkor, hogyha helyzetünket hitben tudjuk hordozni. Légy erősítője és légy gyógyítója. Ez a mi kérésünk, hogy egymásért, egymás kezét fogva, addig, amíg időnk van, együtt maradhassunk. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 601. dicséretet. A 601. dicséret első verse így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Nem erővel és nem hatalommal,
hanem az én lelkemmel,
azt mondja a seregeknek Ura. Amen.